Janne Teller, semmi. Semminek sincs értelme. Ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá. Pierre Anton aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni a nyomát, az osztályteremből és a fejünkből egyaránt, valami azért mégis megmaradt bennünk Pierre Antonból. Talán ezért történt később minden úgy, ahogy. Augusztus 2. hete volt. Az égetően meleg naptól lusták és ingerlékenyek lettünk. Az aszfalt csak úgy ragadt a torna cipőnk talpához. Az alma és a körte épp annyira ért meg, hogy kiválóan lehetett velük dobálózni. Nem törődtünk semmivel. Az első tanítási nap a szünidő után. Az osztályterem tisztítószer és szünet utáni szagot árasztott. Az ablaküveg kristálytisztán mutatta a tükörképünket, és a táblán se látszott krétapornyom. A padok szabályos kettős sorokban húzódtak, mint a kórházi folyosók. Az évnek csak ezen az egy napján nézett ki így a tanterem. A 8. A osztály. Leültünk a helyünkre, és nem volt kedvünk belakni a rendet. Lesz még időnk, lesz kupi is, csak nem ma. Eszkilcen tanár úr ugyanazzal a poénnal üdvözölt bennünket, mint minden évben. Gyerekek, örüljetek a mai napnak! Iskola nélkül vakáció sem lenne. Nevettünk. Nem a poént találtuk viccesnek, hanem a tényt, hogy idén sem hagyta ki. Ebben a pillanatban állt fel Pierre Anton. Semminek sincs értelme. Ezt régóta tudom, közölte. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá. Majd egész nyugodtan meghajolt, s összepakolta a cuccát, amit nem sokkal azelőtt vett ki a táskájából. Búcsúzóul közönyös képpel felénk biccentett, és kiment anélkül, hogy becsukta volna maga mögött az ajtót. Az ajtó elvigyorodott. Először láttam ilyet. Az ajtó nagy, nevető pofának tűnt, ami elnyelne, ha arra ragadtatnám magam, hogy kövessem Pierre Antont. Hogy kire vigyorgott? Rám. Mindannyiunkra. Körbenéztem a teremben, és a kellemetlen csend azt sugalta, hogy mindez másoknak is feltűnt. Mindenki azt várta tőlünk, hogy vigyük valamire az életben. Valamire vinni pedig azt jelentette, hogy lesz belőlünk valaki. De ezt senki sem mondta ki hangosan, halkan se. Egyszerűen a levegőben vagy az iskola kerítésén lógott. Beköltözött a kispárnánkba vagy a plüssállatokba, melyeket miután kiszolgáltak, igazságtalanul a padlásra vagy a pincébe száműztünk porfogónak. Eddig nem tudtam, hogy így van ez. Pierre Anton vigyorgó ajtaja döbbentett rá. Az eszemmel még mindig nem fogtam fel, de mégis tudtam, hogy ez az igazság. Megijedtem. Féltem Pierre Antontól. Félelem. Még több félelem. Annál is több félelem. Vidéken, a se túl nagy, se túl kicsi Tering elővárosában laktunk. Nem lehetett nagyon előkelő környéknek nevezni, de majdnem előkelőnek számított. Erre sokszor emlékeztettek bennünket, akkor is, ha senki sem mondta ki hangosan. Halkan se. Sárga téglaépületek és vörösre festett kertes házak mindenütt, meg új, szürkésbarna sorházak előkertel. És pár bérház. Akik ott laktak, azokkal nem játszottunk. Akadt néhány régi favázas ház is, és egykori tanyák, ahol már régóta nem gazdálkodtak. Aztán fehér villák is épültek Teringben, ahol a még nálunk is majdnem előkelőbbek éltek. A teringi iskola két út találkozásánál egy sarkon állt. Elisze kivételével mindegyikünk a két út közül az egyiken lakott, a teringi úton. Elisze néha került egyet, hogy velünk jöhessen iskolába, de csak addig, amíg Pierre Anton ott nem hagyta az iskolát. Pierre Anton a teringi út 25-ben egy felújított, egykori tanyán élt az apjával meg egy lakóközösséggel. Pierre Anton apja és a kollektíva tagjai hippik voltak, akik ott ragadtak 68-ban. Legalábbis így mondták a szüleink. Bár nem teljesen értettük, mit jelent ez, mi is így mondtuk.